Szeretettel köszöntök mindenkit. Isten tiszteletünk elején gyerekek, szeretnék hozzátok szólni, és az ifjakhoz. Emlékszem rá, amikor még 15 éves voltam, kollégiumban laktam Győrben, és Tatabányára, amikor mentem haza egy nyári szünet elején, akkor a szomszéd kisfiú, aki 10-12 éves lehetett, beszélt nekem a természetről. Beszélt a kertjükről, ami ott a Tatabányai hegy oldalán van, és olyan kíváncsiságot ébresztett bennem, hogy megkértem, hogy mutassa meg. Elindultunk a hegy felé, és ez a kisfiú legnagyobb meglepetésemre mutogatta a lepkéket, a rovarokat, a bogarakat, a virágokat, ismerte a nevüket. Rendkívüli mértékben élvezte a szépségüket. Én nem értettem ezt. 15 éves voltam. És megkérdeztem, hogy miért tetszik neked ez a lepke, miért lelkesedsz annyira? És fogott egy lepkét, megmutatta, nézd meg a szárnyát. És megmutatta a mintázatát, a színeit, a formáit, a harmóniáját, az arányát, és olyan lelkesen beszélt róla, én még ilyet soha nem hallottam, hogy figyeltem, és aztán órákat töltöttünk együtt, elvezetett a kis házukhoz, megmutatta a kertjüket, a növényeket, a virágokat, beszélt róluk hosszan, órákon keresztül. És én csak csodálkozva figyeltem és hallgattam, és aztán egy életre maradandó benyomást gyakorolt rám ez a kisgyermek. Először ő ébresztette fel a szívemben a természet szépsége utáni vágyat, és ez a fiú a sok szépségtől, ennek szemlélésétől, vizsgálatától, kutatásától, mert olvasott ilyen könyveket, nézett ilyen képeket, megváltozott, szelíd lett, kedves, szolgálatkész, engem is. 10-12 éves gyerek engem nagyobb fiatalt vezetett, segített, és ez engem nagyon meglepett. Lassan 30 év múlt el azóta, 30-40 év, és nem felejtettem el a mai napig. És gyerekek, én arra hívnálak benneteket, hogy fedezzétek fel ti is a természetet. Kutassátok a szépségeit. És vajon miért mondom ezt egy Isten tisztelet elején? Hogy kutassátok, vizsgáljátok, nézzétek, tanulmányozzátok a virágokat, a rovarokat, a lepkéket, a növényeket, a fákat. Mert a Teremtő szépségét tükrözik. Ott a természet a Teremtő szépségét tükrözte, és engem felemelt az Isten, átrendezte a gondolataimat, és észrevetette velem azt, amit addig soha nem láttam meg. Ez volt életem egyik legnagyobb élménye gyermekkoromban, fiatalkoromban, hogy a természet szépségére kinyílt a szemem. És szeretnék a figyelmetekbe ajánlani egy igét. A 92. Zsoltárból az 5. és a 6. verset így szól. Megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. Azt mondja ez az ige, hogy örömöt lelhetünk a természet szépségében. Figyeljétek, kutassátok, nagyok az Úrnak a művei, és mélységesek a gondolatai. Emlékszem az én fiamra is, talán 2-3 éves lehetett, elvittem őt sétálni, és megállt a séta közben egy kis fánál. Önmagában egy jelentéktelen fa volt, nem is vettem volna észre, de ott áldogált, nem siettettem. Aztán amikor már percek óta állt, 5 perce, meglepődtem, mondom, miért nem megyünk tovább. Elkezdtem én is nézni a fát. 20 percig ott álltunk. Őszinte mozdulatlanul nézte a kérgét, a leveleket, szemlélte a szépségét. Én meg őt szemléltem, és csodálkoztam. A gyerekek még képesek arra, hogy ha nem zavarja őket más, és kérem a szülőket is, hogy segítsék a gyerekeket közel a természethez, hogy ne zavarja őket más játék meg egyebek, hogy vegyék észre a természet szépségeit. Itt ebben a könyvemben is idéztem Pinészki Jánosnak egyik nagyon értékes írását, a gyermekkor fáit, amelyben leírja azt az elemi tapasztalatot, ami mindannyiunk számára adott és kész ajándéka Istennek gyermekkorban. Aztán felnövünk és elfelejtjük. Nem tudunk úgy igazán rácsodálkozni a szépségekre, de én gyerekek, szeretnélek benneteket kérni, fiatalok, tudatosan keressétek az Isten műveit és szépségét a természetben, és ezáltal gazdagodni fogtok, örömötök lesz benne. Megismeritek Isten mélységes gondolatait, és az életetek gazdagabb lesz. Vizsgáljátok a lepkéket, a rovarokat, a leveleket, a virágokat. Nagyon sok örömötök lesz benne. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, az Isten tisztelet címe egy ige egyben, Ézsaiás könyve 58. fejezetének 14. verse, mert így hangzik egy részlete, egy kifejezése, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. Ez az ígéret a fejezet előző részének fontos mondanivalóihoz kapcsolódik, az igazi bőtre való felhíváshoz, az emberiség alapzatainak felrakásához és a szombatünneplés megújulásához csatlakozik. Ez az ígéret. Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk el ennek az ige szakasznak az előzményét is. Ézsaiás könyve 58. fejezetében, a 12. verstől a 14-ig. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztete romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombatnapon lábadat, és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszentered azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Kedves testvéreim, hatalmas üzenet van ezekben a versekben. Nem kívánom ezt mind most elemezni, nem erről szeretnék szólni. Én csak egy kifejezést szeretnék kiemelni, a gyönyörűséget. Mit jelent az, hogy gyönyörűséged lesz az Úrban? Gyönyörködünk mi az Úrban? Felfedeztük az ő szépségét? Van a Bibliában felszólítás, és a 37. Zsoltárban, amikor azt mondja ott az ige, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit, hogyha bízunk benne, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Mit jelent ez? Fel kellene fedeznünk a gyönyörűségnek a nagy kérdését, témáját, felszólítását, hogy tudjuk gyakorolni. Meg is kérdezem tőletek, hogy szerintetek miben lehet gyönyörködni? Miben vagy kiben? Mit gondoltok? Abban, aki szép. Ami szép. Abban lehet gyönyörködni. Ez az esztétika tudományának egy kifejezése, az esztétikai öröm, élvezett gyönyörűség, amit a Biblia is használ újra és újra Istennel kapcsolatban. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Gyönyörködni a szépben lehet. A szép pedig vajon micsoda? Hogyan lehetne meghatározni? Talán mindannyian hallottuk a híres meghatározását Kantnak, amikor azt mondja, szép az, ami érdek nélkül tetszik. És ha Istenre gondolunk, Isten szépsége valóban érdek nélküli. De ami különleges a szépségben, hogy érzékelhető. Elméleti szépség nincsen. Csak érzékelhető szépség. Hallhattuk a zenét, láthatjuk ezeket a szép virágokat, olvashatjuk Isten igéjét, befogadható a szépség. A szépség nem egy elméleti valóság. Érzékeinkkel megragadható. Milyen lehet Isten szépsége? Hogyan tudunk benne gyönyörködni? Nem tudom, felfigyeltetek-e arra, hogy a Bibliának vannak olyan igéi, amelyek az érzékeinkkel hozzák kapcsolatba Isten valóságát. Nem tudom, gondolkodtatok ezen. Ugye 5 érzékünk van, és figyeljétek meg, van például A Péter apostol első levele második fejezetének harmadik versében egy kifejezés, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ugye? Jézus is beszél arról, hogy ő az élet kenyere. Aki engem eszik, én általam. Él általam, tehát az ízlelés. Ennek az igének, Péter apostol igéjének a hátterében a 34. Zsoltár 9. versi áll, amelyik így hangzik, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki bízik benne. Van egy másik fordítás is, ami szintén jogos. Ízleljétek és lássátok, hogy édes az Úr. Ízlelés. Aztán az élet illatának is nevezi a Biblia az Istentől származó életbefolyást. Az Isten jelenléte élet illata. Aztán arról is szól, hogy halljátok az Úr szavát. Nem is mondok igét, mert számtalanszor le van írva a Bibliában, a laodíciai levélben is. Akinek van füle, hallja. Ugye? Mit mond a lélek a gyülekezeteknek? Aztán a látással kapcsolatban számtalan ige van, amikor azt mondja, hogy szemléljük az Úrnak dicsőségét. Figyeljük meg az ő műveit. Gyönyörködjünk az ő alkotásaiban. Aztán talán a meglepő, de az érintéssel kapcsolatban is vannak a Bibliának igéi. Például a tékozló fiú történetében olvashatjuk azt, hogy az atya a fiú elé futott, és megölelte őt, és megcsókolta. Ézsaiás könyve 66. fejezetében is van egy érdekes ige a 12. versben. Ölben fognak hordozni, és térdeiken cirógatnak titeket. Isten ugye a legbensőségesebb anyai ölbe szeretne bennünket szinte magához vonni, és szeretné bennünket, az életünket egészen elrejteni ő benne. Érdekes dolog ez. Természetesen mi Istent itt ebben a földi világban valóságosan nem láthatjuk, nem hallhatjuk, nem érinthetjük, de az örökké valóságban ez a vágyunk be fog teljesedni. De jelképesen a művein, a szépségein keresztül mély benyomást szerezhetünk az ő érzékelhető valóságáról. A művein keresztül, a szépségein keresztül, az igéjén keresztül. Emlékszem rá, amikor olvastam Augustinusnak a vallomásait, akkor olyan mélyen hatott rám ez a felfedezés, hogy ő megérezte ennek a valóságát, és Istennel nagyon szoros közösségbe akart kerülni. Ezt mondja ebben a művében: ó jaj, későn kezdtelek szeretni, ős is új szépség, későn kezdtelek szeretni. Pedig bennem voltál, én meg kün kerestelek, s idomtalan mi voltommal belerohantam arányaival tündöklő teremtett világodba. Végre szólítottál, hívtál, s megtörted süketségemet. Tündökölve ragyogtál, s elűzted vakságomat. Illatod szétárat magamba szívtam, és benned lélegzem. Megízleltelek, és most éhezlek és szomjazlak. Megérintettél, és lángra lobbant bennem a vágy békességed után. Azért szerettem volna elmondani, testvéreim, mert hatalmas üzenete van a Laodícia népének a szépséggel kapcsolatban Istennek, amit még nem fedezett fel. Ezt nyugodtan elmondhatom, még nem fedeztük fel. Elhangzott a héten a 27. Zsoltár 4. verse, többször is elhangzott, amikor Dávid azt mondja az Úrnak, hogy egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem templomában. Miért kéri ez Dávid? Miért akarja napi tapasztalataként hordozni ezt a hatalmas nagy ajándékot, hogy nézhesse az Úrnak szépségét? Kutatnunk és keresnünk kell, hogy mi az Isten szépsége. Mi az, ami érzékelhető valóság belőle, ami felfogható, olvasható, látható, tapintható? Mi az Istenben ez? Hogyan lehetne ezt megragadni? Természetesen nem vagyunk mi panteisták, és nem gondoljuk azt, hogy az Isten a tárgyakban vagy a műveiben teljes valóságban jelen lenne. Ezt mi nem hisszük, és nem is helyes. De a művein keresztül tükröződik az ő jelleme. Az ő alkotásaiból kiolvasható az ő dicsősége. Olvashatjuk a Római Levél első fejezet 20. versében. Tehát kutatnunk kell. A 19. Zsoltár azt mondja, hogy az egek beszélik Isten dicsőségét. És ez nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Hallható. De vajon meghalljuk-e? Van-e szemünk a látásra? Van-e fülünk a hallásra? Ez a nagy kérdés. Emlékszem, amikor úgy 20 évvel ezelőtt ez a kérdés engem megérintett, a természet szeretetén keresztül, sokat gondolkodtam erről, kérdeztem a Jóistent, hogy hogy is van ez a kérdés, és ráirányította a figyelmemet a Bibliának a szépségről szóló tanítására, kikerestem az összes igehelyet, mintegy 95 igehely van a Bibliában a szépségről. Tudtátok? A szépség váltó fogalmáról kb. 200-250 az ékességről. Aztán gondoltam, hogy megkérdezem azokat, akiknek megvolt ez a bizonyos Ellen White összes műveiről szóló angol program, ahol ki lehetett keresni azt, hogy mit ír Ellen White a szépségről. Beírtuk a beauty szót, ugye, és megkértem, hogy egyik testvérünket, Wolfgangot, hogy nyomtassa ki ezt. 198 oldalt 9 pontos betűvel kinyomtatott, ennyi bekezdést írt Ellen White a szépségről. Ezt, hogyha könyvformátumban jelentetnénk meg, akkor ez 500-600 oldalas könyv lenne. Tudtátok? Majdnem 1500 ige, ha még a fenségről szóló igéket is oda teszem, és 5-600 oldalnyi bizonyságtétel. Teljesen ismeretlen területe a mi népünknek a szépség kérdése. Egy felfedezetlen világ ez. Én minden évben a főiskolán lassan 20 éve elmondom ezt a hallgatóknak, bátorítom őket, hogy kutassák ezt a területet. Egy gyors fellobbanó lelkesedés után elhal, mintha nem is lett volna, és várom a Biblia proféciáinak beteljesedését, majd idézem az igéket, amelyek megjövendölték, hogy a végidőben Isten népe körében központi kérdés lesz a szépség kérdése. Tudnék, Isten egyházát a végidőben a Biblia szépnek nevezi. De majd arra is rátérünk, mi Isten szépsége? Gondolkodjunk ezen el. Mit akar ez a kifejezés? Hogyan lehetne ezt megfogalmazni? Próbáltam magam számára egyszerűen meghatározni, hogy vajon mi is Isten szépsége, és én ilyen meghatározásra jutottam, bár igazából nem is lehet meghatározni teljesen, de mégis valamit lehet mondani, hogy az Isten jóságának, igazságának, egységének, szabadságának, szeretetének és teljességének a számunkra érzékelhető valósága, formája. Az Isten lényege, jellemének lényege, tartalma az ő jellemvonásai. Szeretete, jósága, igazsága, szabadsága, harmóniája, teljessége. És ezeket mi érzékelhetjük. Ezeket mi felfoghatjuk. Istenben tökéletes a tartalom és a forma egysége, és az ő művein keresztül is tükröződik. Emlékszem rá, amikor ezeket vizsgáltam és kutattam, meglepett, hogy mennyi minden van a Bibliában Isten szépségéről, a műveinek a szépségéről. Például a Prédikátor könyve 3. fejezet 11. verse azt mondja, hogy mindent szépen csinált az ő idejében. Minden alkotása nem csak jó volt, nem csak igaz volt az ember, hanem minden alkotása szép is volt. Azt is olvashatjuk a szavával kapcsolatban, Jeremiás mondja a 15. fejezetében, a könyvének 16. versében, amikor szavadat hallattam, én élveztem azokat. A te beszéded gyönyörűségemre volt nékem, élvezet. Az ott található kifejezés a táplálkozással is kapcsolatban vonható, hogy elfogyasztható, megehető, ugye? Szinte Isten beszéde. Jézus is mondta, az Isten szájából származó minden igével, mint kenyérrel él az ember. Igen, az Isten beszéde szép. Az Isten beszéde befogadható. Lehet benne gyönyörködni. Nézzük meg a szaváról, mit ír a Biblia. A 119. Zsoltárban szebbnél szebb kifejezések vannak. Néhányat én is kigyűjtöttem, a 14., 16., 18. verset idézem csak. Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban. Gyönyörködöm a te rendeléseidben, a te beszédedről nem feledkezem el. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Tehát azt mondja a Biblia, hogy az Isten szava szép. gyönyörködünk az Isten beszédének rendjében, igéinek egymás utánjában, tartalmi formai összetevőiben, amikor elemzünk egy-egy igét, egy-egy témát, megdöbbenünk, hogy micsoda rend, micsoda rejtett mélység van az ő beszédében. Mennyi gyönyörűség van számunkra az Isten igéjében. Az elmúlt héten ezt tapasztalhattuk. Az Isten eljárásait is szépnek nevezi a Biblia. Az igazságai is szépek. A 36. Zsoltár azt mondja, hogy igazságod, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a nagy mélységek. Itt hegyek között vagyunk, és az egymásba kapcsolódó hegyláncoknak a szépséges emelkedettsége párhuzamba állítható az Isten igéjének, igazságainak egymásba kapcsolódó láncolataival. Azt is olvashatjuk a Bibliában, hogy az Isten embereinek a hitharca is szép. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, mondja Pál apostol. Harcold meg a hitnek szép harcát, tanácsolja Timóteusnak. Mi a szép a harcban? Leginkább az, hogy Isten segítségével győzedelmet nyerhetünk az emberi természetünkkel szemben vívott harcban, mert Istennek ereje, hatalma megnyilvánul rajtunk. Úgy is mondhatom, teremtő ereje. Az ő szépséges jelleme rajtunk tükröződik. Aztán az egyházat is szépnek nevezi. Az embert is, erre még majd kitérek később, és a férfiakat is, és a nőket is. Bizonyos férfiakat, és bizonyos nőket. De előtte még engedjétek meg, hogy néhány szót szóljak a természetről. Nem tudom, elgondolkodtatok-e azon, hogy vagy a laodíciai levélben miért mutatkozik be Jézus úgy az ő népének, az egyházának, mint aki Isten teremtésének kezdete, vagy fejedelme. Mert a teremtőtől elszakadtunk. A szépségeit nem érzékeljük. Számtalan alkalommal tapasztaltam, amikor természetben vagyunk, vagy természetben járunk, akkor nem a természeten gondolkodunk, nem a természetből tanulunk, hanem nézünk lefelé a földre, számtalan esetben látta, és beszélgetünk egymással még szombatnapon is, de nem a természetről. Pedig ha megnézzük a bizonyságtételeit Ellen White-nak, megnézzük az édeni viszonyatokkal kapcsolatban mit ír, akkor azt írja, hogy a természet volt előbb, és később lett a Szentírás. És a Jézushoz vezető lépések című könyv legelső mondata, biztosan tudjátok, hogy kezdődik, hogy hangzik. A természet és a kinyilatkoztatás egyaránt bizonyságot tesznek Isten szeretetéről. Mi azt érzékeljük, hogy az ige, igen, de a természet, megvan a megillető helye a természet szemlélésének, a természeten keresztül Isten szemlélésének, róla való gondolkodásnak, üzeneteinek megragadásának. Krisztus naponta ment ki a természetben, nem egyszer és nem kétszer, szinte kint élt. És azt írja Ellen White, hogy a legközelebb az atyához a természetben került. Nem az emberek között. Mi is itt sok időt töltöttünk ebben a teremben, a látásmódunk erre a térre korlátozódott. Pedig a természetben nézhetjük a hegyeket, a távlatot, az eget, és a látásmódunk tágul. Tágas téren járok, az Úr által, mondja a Zsoltáros. A látásmódunknak, a gondolkodásmódunknak, mert ez a kettő hat egymásra, szükségünk van távlatra. Azt írja Ellen White, hogy az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mint sem, hogy aggódva a földi dolgok taposómalmában, az örökérvényű áldásokhoz képest, atomnyi dolgokkal bajlódva töltsük el. Mi leginkább ezt a távlatot gyakoroljuk Istennel kapcsolatban. Jobb esetben a nagyobb távol, egy szobányi távolságot, egy teremnyi távolságot, de hol a horizont? Pedig erre szüksége van a lelkünknek. Szükségünk van a szabadság átéléséhez, hogy szemléljük a természet horizontját. Hogy távolba nézzünk, ennek óriási jelentősége van. Jézus ezt gyakorolta. Idézem Ellen White sorait azzal kapcsolatban, hogy Ádám és Éva hogyan tanultak a természeten keresztül a Teremtőről. Még nem volt Biblia. Figyeljük meg, olvasom a Pátriák és Proféták című könyv 26. 27. oldaláról. Én is idéztem ebben a természetben, a Teremtővel című könyvemben. Ősszüleink nem csak Isten atyai gondoskodását élvező gyermekek voltak, hanem tanítványok is, akiket a mindentudó teremtő oktatott. A mindenható alkotó, a világegyetem fenntartója feltárta előttük a természet törvényeit és működésének titkait, amelyek az emberek kutató figyelmét már 6000 éve lekötik. Társalogtak a virágokkal, levelekkel és fákkal, mindegyiktől megtudva életük titkait. Ádám ismert minden élő teremtményt a vizet szelő hatalmas leviatántól, a napfényben repkedő apró kis szárnyas rovarig. Ő adott nevet mindegyiknek, ismerte természetüket, szokásaikat. Isten dicsősége a mennyben, a megszámlálhatatlan világ szabályos körforgása, hogy miként lebegnek a felhők, a fénynek és a hangnak, a nappalnak és az éjszakának titkai, mindezek feltárultak az első emberpár előtt. Az erdőfájnak zöldelő levelei, a hegyek sziklái, a fénylő csillagok, a föld, a levegő és a mennybolt mind Isten nevét hordozta. Ő rá emlékeztetett. A teremtés rendje és összhangja végtelen bölcsességről és hatalomról tanúskodott. Ősszüleink újabb és újabb szépségeket fedeztek fel, amelyek mind mélyebb szeretetet ébresztettek szívükben, újra és újra hálájuk kifejezésére késztetve őket. Az utolsó mondat fontos kifejezései. Újabb és újabb szépségeket fedeztek fel. Nem azt, amit már addig ismertek, mindig újabbat. És mi célja volt ennek a szépségnek? Mind mélyebb és mélyebb szeretetet ébresztett a Teremtő iránt. Ez volt a célja. És ez a szeretet, ez a hála, ez a gyönyörködés mit váltott ki belőlük? Hálát és dicsőítést. A mennyei lények, olvashatjuk Jelenések könyve 4.-5. fejezetében, dicsőítik szüntelen az Urat. Mert az ő alkotásai kímeríthetetlenek, és mi szegények vagyunk ennek meglátásában. Testvéreim, fedezzük fel Isten szépségét. Gyönyörködjünk az Úrban, és megadja nékünk szívünk kérését. Isten a föld magaslatain akar bennünket járatni. Mit jelent ez a kifejezés? A földi világban a legmagasabb pontok a hegyeknek a csúcsai. Jelképes értelemben Isten magához közel akar bennünket emelni, kiemelve a hétköznapok szűklátókörű világából, és magához közel akar vezetni. És ebben a közelségben az Isten jobban megszólíthat bennünket. Azt írja Jim Homberger ebben a könyvében is, hogy ő a természetben hallotta meg Isten hangját, amikor elcsendesedtek a világi zajok, ügyek, foglalatosságok, amikor nem volt velünk a telefon, amikor csak Istenre figyelhettünk, és ott ez a fizikai valóság, hogy egy hegycsúcson vagyunk például, ugye, lelki valóságá is lett, az ember felemelkedett. Mit jelent a föld magaslatain járni, hogy a legközelebb kerülni Istenhez? Mit jelent tágas téren járni? Azt, hogy Isten megszabadít bennünket minden megkötözöttségtől, bűntől, aggódástól, félelemtől. Szeretne bennünket kiváltani a nyomorúságainktól. Szeretne bennünket szabadnak látni, mert így érzékeljük leginkább az ő szépségét. Szeretném összefoglalásként felolvasni az Isten szépségének jellemzőit. Próbáltam összefoglalni ebben a könyvben, ugye, próbáltam néhány fejezetben, 10-11 néhány fejezetben megérinteni ezt a témát, mert erről a témáról én nem találtam semmilyen irodalmat a köreinkben, nem is hallottam erről szolgálatot. Testvéreim, el kellene kezdeni felfedeznünk a szépség kérdését a Bibliában. A bizonyságtételekben nagyon sok van. Nagyon sok van. Próbáltam összefoglalni, hogy vajon hogyan is lehetne megfogalmazni Isten szépségét. Tapintatos és szerény. Háttérbe húzódó és titokzatos. Ereje szelídségében, nagysága alázatában rejlik. Magában foglalja az igazságot, a jóságot, a pozitív erkölcsi irányultságot és értékeket, a kiválóságot, de mindezt a szépség törvényeinek rendje és az érzékek számára felfogható módon. Hatalmat jelent, de gyengédséget is. Befogadást és szétsugárzást, egyszerűséget, de egyszer is, mint gazdagságot is. Bizonyos formakeretbe redukálja a valóságot, a hangok, a színek, felületek, írásjelek, stb. Egynemű közegébe, de a megjelenített valóság vagy tartalom mégsem lesz ettől szegényebb, hanem inkább épp emiatt sajátos módon gazdagabb. A szépség érzékeink számára átélhetővé teszi a benne foglalt igazságot, jóságot, szeretetet, szabadságot, ami az erkölcsi értékek világában a jóság, az igazság, a szeretet, az a teremtett és alkotott világban a szépség. Valójában nem más, mint tárgyasult, érzékeinkkel megragadható, ezáltal átélhető szeretet. Ez Isten szépsége. Isten közel akar bennünket vezetni magához, fel akar bennünket emelni. És ugye az Isten tiszteletem címadó igéje mellé aláírtam a következő igehelyet, Példabeszédek könyve 8. fejezetének 31. versét, mert nem csak azt mondja a Biblia, hogy akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, tehát te gyönyörködj az Úrban, hanem azt is mondja a Biblia, hogy Isten szeretne bennünk gyönyörködni. Gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. Testvéreim, benned, te benned, és én bennem szeretne Isten gyönyörködni. Szeretné bennünket széppé tenni. Szeretné az életünket átalakítani, megújítani, újjáteremteni, széppé varázsolni az ő lelke, az ő szeretete, az ő jelleme által, mert ez az egésznek a lényege, hogy az ő jellemét tükrözzük. És nagyon izgalmas téma ez, hogy vajon hogyan lehetne megragadni azt, hogy milyen az ember szépsége. Mert a Biblia szépnek nevezi az embert is, az őt követő embert, például Dávidot. De érdekes, hogy a Biblia, amikor valakit szépnek nevez, nagyon sok nőt és nagyon több férfivel kapcsolatban is kiemeli a szépség jelöltességét, akkor soha nem öncélűen külső szépséget említ, hanem mindig valami jellemvonáshoz társítja a szépséget. Érdekes, hogy a Bibliában nem olvashatjuk senkinek az alkatát, nem olvashatjuk senkinek, profétáknak, Pál apostolnak az alkatát, a hajviseletét és egyebeket. Az ikonográfiában, amit a művészettörténetben ábrázolnak, az a képzelet teremtménye, de amikor mégis valakinek, például Abszalomnak a haját megemlíti, vagy Saulnak a termetét, majdnem mindig valami negatív dolog kapcsolódik hozzá, ugye? Például Abszalom túlságosan sok figyelmet fordított a hajára, ez lett a veszte többek között, ugye? És a Bibliának van egy nagy alapelve a szépséggel kapcsolatban, amit így mond a Sámuel első könyve 16. fejezetében az ige, amikor Sámuel elé vezették Isai fiait, és Eliábot, a legnagyobbat odaállították elé, és azt mondta Sámuel, bizonnyal az Úr felkentje, ő lesz, akkor az Úr ezt válaszolta Sámuelnek. Ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Tehát az ember szépségének egyik legalapvetőbb összetevője a szív szépségének a tükröződése, a jellemen, a lényen. És akkor szép lesz a tekintet, akkor szép lesz a tartás, akkor szép lesz az arc, és így tovább, mondja és tanítja a Biblia. Dávidot szépnek nevezi. Amikor az egyik szolga bemutatja őt Saulnak, hogy hívják őt hárfázni, akkor azt mondja, ímé én láttam a Betlehemben lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, erős vitéz és hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr vele van. Tehát figyeljük meg, milyen érdekes jellemvonás. A kedves férfi társaim, gondolkodjunk el ezzel, mitől lett egy férfi szép? Azt mondja, hogy tud hárfázni. Na hát, az első probléma, nem tudtok hárfázni, én sem tudom. De vajon mire utal itt? Érzékeny volt a szépre. Tudott alkotni, írt is zsoltárokat, ugye? A szépség felé nyitott volt. Érzékeny volt a lelke. Neki nem volt mellékes Isten szépsége. Kint a pásztorkodás közben észrevette a természet szépségeit. A zsoltárokban olvashatjuk ezeket az észrevételeket. És Isten megszentelte ezeket a tapasztalatokat. Ő alkotó módon tudott élni, mondhatnám úgy is művészi módon, vagyis a meglévő ismereteik fölé növekedő ismeretet kapott Istentől, mert kutatta a természet szépségét és mélységét. És olyan meglátásokkal gazdagította Isten őt, amelyek méltók voltak arra, hogy a Bibliában helyet kapjanak. Művészi érzékenység. Sokszor olyan kemények és érzéketlenek vagyunk. legyünk érzékenyebbek. Kérjük a Jóistentől, hogy tegyen bennünket érzékenyé az ő jellemének és szépségének befogadására. Aztán azt mondja, hogy erős vitézés, hadakozó férfiú pedig még nem győzte le Góliátot. Még nem volt háborúban, hanem ezután lesz majd az. Akkor mire mondja a Biblia? A saját énjével szemben vívta ama nemes harcot. Ő önmagával szembeszállt, és az Úr vele lehetett, és így tudta Isten őt felkenni, mert előkészítette ez a harc arra, hogy Isten valóságos harcosa és királya lehessen. Értelmes ember volt Dávid, meggondolta a dolgokat, nem ösztönszerűen és érzelmei szerint cselekedett, megvizsgálta a dolgokat, és értelmesen követte. Jézus szavát követte, teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből szeres engem. Ő így szerette az Urat. És azt is mondja, hogy szép ember, íme. Az Isten jelleme tükröződik rajta, mert az Úr vele lehetett. De ő figyelt az életmódjára, és azt is mondja a Biblia, hogy szép szemű és kedves tekintetű volt, és egészséges arcszíne volt, ugye piros posgás volt, mondja a Biblia. Igen, ez a jellem, ez a magatartás, ez az Istennel való közösség, ez a kedvesség tükröződött az arcán, a tartásán, a kiállásán, ez a bátorság. Ő a medvével és az oroszlánnal is szembeszállt. Igen, kedves férfitársaim, nekünk magunkat fizikailag is kell erősítenünk. Ellen White írja az egyik bizonyságtételében az Én életem ma című kötetben a testmozgással kapcsolatban, hogy a férfiaknak a saját erejüknek a határáig el kell jutniuk újra és újra, hogy gyakorolják magukat az edzésben, hogy erősek legyenek fizikailag is és lelkileg is, hogy tudjanak terhet hordozni. És még sok mindent lehetne elmondani, de térjünk a női szépségre. Mert a Biblia beszél a nőkről is. Nagyon sok nőt nevez szépnek, Sárát, Rebekát, Rákhelt, Abigailt, Besszabét, Támárt, Abiságot, Vástit, Esztert, Szulamitot, stb. Talán Rebekára hajutaljak, ismerjük mindannyian a történetet, nem kívánom felidézni hosszan, csak egy pár mondat erejéig, hogy amikor jött a szolga a tíz tevével, ő csak azt kérte, hogy őt itassa meg, adjon egy kis vizet, mind a tíz tevét megitatta. És nem úgy mondja a Biblia, hogy hát, fontolgatta, ösztönszerűen, szokásszerűen, futva, odaszánva szolgálta az idős embert. Kedves hölgytestvéreim, kedves lányok, érdemes ezen elgondolkodni. Micsoda szolgálatkészség, milyen jelleme lehetett, hogy egy kicsi kérésre óriásit teljesített. Nem tudom, tudjátok-e, hogy egy teve mennyi vizet fogyaszt el egy sivatagi út után? Akár 50 litert is. 10 teve, 500 liter. Húzhatok már fel 500 liter vizet egy kútból? De ezzel jelzi a Biblia, hogy szép volt. És Rákherról is azt mondja, amikor azt mondja, hogy az ő tekintete tiszta volt, Leájé pedig homályos. Mert Rákhel egyenes volt, Lea pedig, gondoljunk a nagy esetre, amikor Jákobhoz bemegy arra az éjszakára, Nász éjszakára, sokszor csak lábának a tiszteletlenségét és tisztátalanságát emeljük ki, de halljátok Lea tiltakozását a Bibliából? Nem. Lea nem tiltakozott. De summa summarum azt mondja a Biblia, hogy a női szépségnek a titka a lélek szelídsége. A szelíd lélek csendes romolhatatlansága, a szolgálatkészség, az Istennel való szoros kapcsolat, mert így ékesítették magukat a szent asszonyok is, írja Péter apostol levelében, akik Istennek tetszettek. Tehát szép lehet a férfi és szép lehet a nő. Nincs alkatbeli, nagyságbeli, születésbeli adottság meghatározva a Bibliában, hogy ki lehet szép. Mindenki szép lehet. Testvérem, te is szép lehetsz. Mindannyian, ha az Úr velünk van. Ha elfogadjuk az Isten szépségének a tükröződését a mi lényünkben, amit olyan világosan és egyértelműen ír Ellen White a Jézusra vezető lépések című könyv 59. oldalján, azt mondja, ahogy a virág a nap felé fordul, hogy a fénysugarak hatására tökéletesen széppé és arányossá fejlődjék, úgy kell nekünk is az igazság napja felé fordulnunk, hogy ránk ragyogjon a mennyei világosság, és ezáltal jellemünk kifejlődjék, átformálódjék Krisztus hasonlatosságára. Igen, a Biblia azt mondja, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét fegyetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázata elváltozunk, úgy, mint az Úrnak lelkétől, Ez az az elváltozás, ez az a szemlélés, amit testvéreim nekünk gyakorolnunk kell és érdemes. Mert csak így változhatunk el. Szemléljük Isten szépségét az igéjében, a jellemében, az eljárásaiban, a műveiben. És gyönyörködjünk benne, emelkedjünk fel, ne csak hétköznapi szűk horizontú életet éljünk, hanem rendüljünk meg, változzunk el, hogy gyönyörködhessen bennünk a Jóisten, és az életünket átalakíthassa. Szeretném zárásként az egyháznak a szépségét megemlíteni, ami kapcsolódik a laodíciai levélhez, és egy zsoltárhoz, ami a 36. zsoltárnak a kedves szakasza számomra, ami egyrészt szól az Istenben való gyönyörködésről, felfedezi a zsoltáros Dávid, hogy Isten művein keresztül hogy nyilvánul meg a gondviselő szeretete, és utána pedig beszél egy olyan gazdagságról, amivel mi Laodícia népe nem rendelkezünk. Figyeljétek meg a 36. zsoltár 6. versétől, mit mond a Biblia. Uram, az égig ér a te kegyelmed, és a te hűséged a felhőkig. Igazságod, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a nagy mélységek. Az embert és barmot te tartod meg, Uram. Az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékában menekülnek, dúslakodnak házadnak bőséges javaiban, megitatod őket gyönyörűségeid folyó vizéből, mert nálad van az életnek forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban. Testvéreim, gazdagok vagyunk mi? Lehet, hogy néha az önteltségben, a laodíciai levél szerint igen, azt hiszed, hogy gazdag vagy. De szegények vagyunk az Istenben. Gazdagok lehetnénk. Aki Istenben gazdag, mondja Jézus, az nyerheti el az örök életet. Mi szegények vagyunk. A szépség ellentéte a rút. A laodíciai levélben van szó erről? A rútságról? Igen, van. Ki ne láttassék a te mezítelenséged rútsága. Isten széppé akar bennünket tenni. Gazdaggá. Teljessé. És nézzük ezeket az igéket, amiket már említettem. Mit mond a végidő egyházáról a Biblia? Azt mondja például az 51. Zsoltár első két versében. Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet a napkeltétől lenyugtáig. A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Tudjátok, mit jelent a Sion? Isten egyháza. Amelynek szépsége tökéletes. Íme egy profécia. Azt is mondja a Biblia, hogy amanapon, Ézsaiás 4.1, amanapon ékes és dicsőséges lesz Isten népe. Azt is mondja az Ezékiel könyve 16. fejezet 14. verse, hogy kiment a te híred a népek közé a te szépségedért, mert tökéletes volt az én ékességeim által, amelyeket reát tettem, azt mondja az Úristen. És sok-sok más ige is van erről, hogy Isten szépsége áthatja az egyházat, amikor beteljesedik Krisztussal. Idézem Ellen White szavát Jézus élete című könyvünk 292. oldaláról. Isten szolgái az Isten képviselői. Ő azt akarja, hogy mennyei értékekkel foglalkozzanak, azzal az igazsággal, amely az ő képmását, jellemét hordozza. Krisztus hatalma az a hatalom, amelyen le kell győznünk a gonoszt. Krisztus dicsősége az ő erejük, az ő szépségére kell szögeznünk a tekintetünket. Ekkor isteni tapintattal és szelídséggel tudják megjeleníteni az evangéliumot. A gondosan ápolt lélek felhívás hatására sokkal hatékonyabban fog szólni az igazság érdekében, mint bármely más, bármilyen erőteljes érv. Az Isten szépségére kell emelnünk a tekintetünket. Nem szabad elmerülni a laodíciai nyomorúságunk szemlélésében. Nem ezt kell szemlélnünk. Ezt már szemléljük 20-30 éve, meg 100 éve. Ebből elég volt. Szegezzük tekintetünket Krisztusra, az ő szépségére. Tökéljük el magunkban, hogy Isten kegyelme és ereje által győzedelmesek leszünk. Ezt mondja Ellen White, az ige hirdetések második kötet 295. oldalán, a magam részéről eltökéltem, hogy Isten segítségével győzedelmes leszek. Krisztussal ki fogom vívni a győzelmet, akkor az ő öröme lesz bennem, és az örömöm teljes lesz. Ő döntött. ő elhatározta. Ő nem azt mondja, hogy szeretnék, meg jó lenne, majd meg eljutunk odáig, most még ott nem tartok, hanem azt mondja, eltökéltem. Testvéreim, elhisszük, hogy Isten valóság és jelen van most itt. A Biblia azt mondja, hogy igen, valóság, itt van. De elhisszük-e? Érzékenyek vagyunk-e a jelenlétére? Érzékenyek vagyunk arra, amit a Biblia így mond, hogy minden szempillantásban őrzöm az én szőlőmet. És éjjel és nappal őrzöm azt. Isten minden szempillantásban vezetni akar bennünket. Ha mi nem érzékeljük, az a mi tompa, homályos látásmódunk és süketségünk. Isten jelen van. Vezetni akar bennünket. És azt várja tőlünk, hogy kötelezzük el magunkat. A magam részéről eltökéltem, hogy győzedelmes leszek. Kötelezem magam, Uram, hogy követlek téged, mert amit te akarsz tőlem, az a legjobb a számomra. És az munkálja az üdvösségemet, és hiszem, hogy amit kérsz tőlem, annak megvalósításához adsz erőt is. Ez a bizalom, erről szól ez a könyv. Ezt a döntést egy ember meghozta, és nézzük meg az eredményét az életének. A házassága megújult, a családi élete megújult. Isten szolgálattal bízta meg. Hozzánk is eljutott. És tudom, hogy sok ember életét megújította. Az enyémet is. Sok szempontból. Ne legyünk szegények, tekintsünk Isten gazdagságára, és harcoljuk a hitnek nemes harcát, és győzzünk. Fogadjuk el Istentől ezt a hatalmas ajándékot, amit nekünk akar adni, és az életünket át akarja formálni. Szeretném röviden összefoglalni azt, hogy vajon mit is mond a Biblia arról, és hogyan lehetne vagy összefoglalni, hogy az Isten egyháza mitől szép. Ha Isten jellemét tükrözi, akkor Isten egyházában is, a megnyilvánulási formáiban, az Isten tiszteleti módjában, a szombat ünneplésében, a lakásának a berendezésében, az öltözködésében, a megnyilvánulásaiban is tükröződnie kell ennek. Hiszen azt mondja a Biblia, a Sionról mennek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Sion szépsége megnyilatkozik a megszentelődésért vívott erkölcsi küzdelmében, beérett jellemében, a lélek gyümölcseinek termésében, fethetetlen beszédében és profécia magyarázataiban, az alkotó jellegű ihletet mindig újat és mélyebb igazságokat felmutató igekutatásában, az Istenben való gazdagságában, énekeiben, zenéjében, írásaiban és gyülekezeti életében, élete minden megnyilatkozásában tetten érhető kell legyen ez a szépség, legyen az akár a gyülekezeti terem berendezése, a személyek öltözködése vagy lakáskultúrája, a gicsektől való mindenféle tartózkodása. Ezáltal közösségi élete mentessé válik a formaságoktól, a külsődlegességektől, imája a szóvirágoktól és az érzelgősségtől. Az értelem és a szív összhangja jellemzi megnyilatkozásait, egyszerűség és világosság a világ felé, de szakadatlan tanulás és kutatás, valamint folyamatos gazdagodás Isten és az ige irányában. A munkálkodás és a visszavonulás Krisztusi összhangja. Így sajátíthatja el azt a gazdagságot, a külső és belső szépséget, amellyel felfegyverkezve válhat csak alkalmassá a végidő evangélium hirdetésének végrehajtására. És az utolsó ige, amit szeretnék felidézni, a 110. Zsoltár 3. verse, összefoglalja ennek valóságát, profétikus előrejelzésként mutatja, hogy ez lesz azok között, akik készséggel elfogadják Isten szépségét, akik szemlélik az ő dicsőségét, akik becsatlakoznak a mennyei kar énekébe és hálaadó szavába. Ellen White azt mondta, hogy ez az igazi gyógyulás. A Nagyorvos Lágyomán című könyvében azt mondja, hogy nincs nagyobb fizikai és lelki gyógyerő, mint a dicsőítő és a hálás lelkület. Testvéreim, van bennünk ilyen lelkület? Elnyertük ezt Krisztustól? Ha nem, menjünk hozzá, szemléljük az ő szépségét, vonuljunk egy kicsit el. Talán délután süt a nap, kimehetünk egy kicsit sétálni. Tudjátok, milyen szépségek vannak itt Bozsván? Fél órányi járásra hegycsúcsok vannak, a kőember. Ide, ha felmentek a dombra, reggelenként felszoktam menni, és 365 fokos szögben látom a hegyeket. Gyönyörűek. Mindig Istenhez emelnek fel. Részesüljetek ezekben a szépségekben, otthon is. Nézzetek fel az égre. fogadjátok el Istentől azt a sok-sok szépséget, tegyen bennünket gazdaggá. Az, aki a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem értünk mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Ne legyünk szegények, ne fogadjuk el a laodiceai állapotot. Mint idéztem, az utolsó ige, a 110. Zsoltár 3. verse így szól, a te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján szentséges öltözetekben. Az itt található Héber Hadár kijelentés annyit jelent hatalmas, gyönyörű, szépséges, kiváló, dicsőséges, isteni, magasztos, tiszteletteljes. A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, nevezzük így, szépséges öltözetekben. Az öltözet tudjuk mi, ugye? A jellemruha. Testvéreim, ezt akarja nektek adni Krisztus, és nekem is. Fogadjuk el tőle. Legyünk hálásak ezért, hogy végre a bemutatkozása, én vagyok a teremtés kezdete, a teremtő, a szépségek teremtője, szépséget tudok teremteni a te lelkedben, gyönyörűséged lehet az Úrban, és akkor én is gyönyörködöm te benned. Amen. Mennyei Atyánk, valóban oly sok szépség van ebben a világban, még a bűn által megfertőzött világban is annyi szépség figyelhető meg és található, de mindezek a szépségek egyetlen forrásból származnak, a te jellemednek a szépségéből, hiszen te vagy az alkotó, a teremtő Krisztus által, te alkottad ezt a mindenséget és minden szépséget, és a te szépségedben áll össze a világ és a te jellemvonásaid, ebben összegződnek a te jóságod, a te szabadságod, a te szereteted, a te teljességed. Istenünk, könyörögve kérünk, vedd el a mi vakságunkat. Nyisd meg a mi füleinket, hogy halljunk, hogy lássunk téged, hogy szemléljük a te dicsőségedet, hogy elmerüljünk a te szeretetedben és szépségedben. Jézus Krisztus szépsége az, ami számunkra most e világban befogadható. Ő itt járt közöttünk, és von magához bennünket, hogy vele lakozzunk, és ő is velünk akar lakni, az életünkbe akar költözni, és szeretne bennünk gyönyörködni. Istenünk, mindannyiunkban, személy szerint, akik itt vagyunk, felnőttekben és gyerekek meg egyaránt, ezt a vágyat, Istenünk, támaszd fel, és ne nyugodjunk addig, amíg ez meg nem valósul. Hogy beteljesedhessen a mi életünk te benned, hogy valóban te, ami díszes és ékes koronánk lehess bennünk, tegyél bennünket, Istenünk, a végidőben, mint a te maradék népedet ez jellemzi, hogy ezáltal új életet élhessünk, új teremtések lehessünk, és elvihessük az embereknek azt a hatalmas örömhírt és ajándékot, amit nekünk adtál ezáltal. Jézus nevében kértük, Atyánk, és köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.